Támogatást kapnak a dízelautósok. Lemondott Hatala József a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöki posztjáról. Holnap már többfelé napos idő várható. 21 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A mikrofonnál Bordi András. És most a részletek. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 000 forintot jelent. A támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a gépjárműadót befizették. Hozzátette, a mezőgazdasági felhasználók az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP szerint a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A két ellenzéki párt egybehangzóan azt közölte, Magyar Péter a kampányban 480 forintos benzinárat és az üzemanyagot terhelő adók csökkentését követelte, majd kormányra kerülve eltörölte a védett üzemanyagárat, amely mindenkinek segített. A MOL egyetért a dízelesek támogatásával. Az olajtársaság szerint a kormányzati intézkedés a leginkább rászoruló társadalmi és fogyasztói csoportoknak segít. Hozzátették, a védett ár bevezetése súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne, kiszorítaná az üzemanyagimportot, valamint dízel és benzin hiányhoz vezetne. Lemondott a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke. Hatala József, ez derül ki a Nagy Magyar Közlönyből. Megbízatása szeptember 1-i hatállyal szűnt meg. Hatala József 2013 óta vezette a testületet, melynek feladata a bűnmegelőzéssel kapcsolatos kormányzati intézkedések összehangolása. Kiadták az Egyesült Államoknak azt a Magyarországon elfogott magyar-amerikai állampolgárt, akit az Interpol szexuális erőszak miatt körözött, írja a police.hu. Az 59 éves férfi a gyanú szerint 16 alkalommal követett el erőszakot Illinois államban. Nevet változtatott, majd Magyarországra szökött. Tavaly fogták el Budapesten, majd szabadlábra került, de a múlt hónapban ismét őrizetbe vették. A hónap végén lemond államfő tisztségéről a szerb elnök, írja a Telex az N1 szerb hírportára hivatkozva. Szerbiában október 25-én előrehozott választást tartanak, amelyen Alekszandar Vučić már a miniszterelnöki posztért indul. A politikus 2014 és 17 között már volt kormányfő, 2017 óta pedig köztársasági elnök. 35-re emelkedett a Fülöp-szigeteki komptűz halálos áldozatainak száma. 54 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván, közölte a helyi parti őrség. A személyszállító kompon 117 utas és 17 fős legénység tartózkodott. A hatóságok vizsgálják a tűzokát. Harmadával csökkent az illegális határátlépések száma az Európai Unió külső határain, közölte az EU határ és partvédelmi ügynöksége. A Frontex adatai szerint az év első 8 hónapjában mintegy 75 ezer esetet regisztráltak, 35%-kal kevesebbet, mint tavaly ilyenkor. Egyedül Spanyolországot és Portugáliát érintő útvonalon mértek növekedést, 34%-ot. Holnap itthon eleinte keleten még lehetnek záporok, aztán napközben egyre több felé süt ki a nap. Az élénk szél helyenként megerősödik. A hajnali 8-15 fok után, holnap délután 16 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 22 órakor a késő esti krónikában várjuk Önöket.
Műsorajánló.
Konkrétum. Vita kultúrpolitikáról, közpénzekről és vitát keltő művekről. Érvek és ellenérvek, különböző nézőpontok minden szombaton 11 órakor a Kossuth Rádióban.
A különleges fából készült óriás manó története, ami az erdőben megbújva a természetvédelem fontosságára hívja fel a figyelmet. A dinamikus fiatal lelkipásztor, aki rappel és prédikál. Különböző városrészek, különböző színek és díszítések, az alföldi fazekasság varázslatos gazdagsága. Hódmezővásárhely természeti, kulturális, gasztronómiai kincsei és érdekes egyéniségei.
Országjáró. Szombaton délután 2-től 5-ig a Kossuth Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Rádió Színház.
A zöldköves gyűrű. Török Gyula regényét rádióra alkalmazta Fehérvári Győző. Második befejező rész.
Őz József számtanácsnok házáról kezdtek kevesebbet beszélni a városban. Határozottan sokat veszített rejtélyes érdekességéből a rideg épület, mióta magas emeletéről Burger Debora arca tekintett a távoli háztetők és a horizonton kéklő hegyek felé. A hónapok eseménytelenül múltak Őz úr háza felett. Szeptember végén, mikor Debora nyitott ablakok mellett Petőfi verseskönyvével a kezében nézett a távoli hegyek kéksége és fehér ormai felé, könnyes szemű szolgáló legény állított be a tanácsnokékhoz. Összenyomogatott cédulát nyújtott át Őz Józsefnek, és kalapját forgatva várta a választ.
Honnan jött?
Putnoki tekintetes úr küldött. Nagyon beteg.
Tekintetes barátom, uram, néhány szó megváltására egy meleg és úgy érzem utolsó készszorításra kéretti régi barátja, aki tavasz óta rabja az ágynak, Camillo. Mondja meg, hogy elmegyek. Még ma délután ott leszek.
Igen.
Te vagy az, te angyal, Bandi. Bocsánat, tanácsos uram.
Kedves Camillo pajtás.
Vesze, alig találtál ide, mi? Igen, hát a régi házam kirántották alól. Mit csináljak, átjöttem ide, ebbe a putriba. Úgy fekszem itt, mint egy darab fa. Valósággal penészedem. Nem néz ide senki se.
Örömmel jöttem.
Nem éppen véletlen, hogy téged kérettelek. Tudtam, hogy biztosan eljössz. És egyéb dolgok miatt is.
Parancsolj.
Nem parancsolok, de hogy parancsolok. Régen leszoktam az ilyesmiről. Már ennek a füles bagolynak, ennek az Andris legénynek is csak könyörögni merek. Csak azt akarom mondani, barátom uram, hogy én a végét járom ennek a pár napnak, ami még az enyém.
Ugyan már.
De bizaz úgy van, és nem akarok adósod maradni semmivel.
Miért kell nekünk ilyesmiről beszélni? Mindent tudok, és mindent elfelejtettem.
De értsd meg, pajtás, nem emlékeket akarok én hánytorgatni. A szerelem kapcabetyárjai szokták csak az ilyesmit megcselekedni. Na és csak, kedves pajtás, ne restelj felállni. A fiókos szekrény harmadik fiókjában, balkész felől, nyúj be, ott az én tartozásom. Az, pajtás, az a cipő nem engem illet, de eddig nem tudtam tőle megválni. Históriája van ennek. Úgy történt, hogy valami kartonbálat rendeztek, te is ott voltál, ott ismerted meg szegény, drága Antóniát. Ez a fehér sejemcipellő volt rajta, és egyszer csak éjfél felé lerepült a lábáról. Repült a kis jószág a táncolók között, mint egy fehér egér. És éppen az én lábamhoz esett. Hirtelen felemeltem, és elrejtettem. Persze a félcipőt keresték, kutatták mindenfelé, de nem találták. A végén azután haza kellett menni az egész családnak, mert a kisasszony csak nem táncolhatott félcipellőben. Csak egy valaki látta, hogy kirejtette el a cipőt. Antónia. Csak nem szólt. Nem szólt róla, nem kérte, később se említette soha. Sokkal büszkébb volt.
A cipő nem illet engem. Te szerezted. A tiéd maradjon.
És meg pajtás, hogy meggondoltam a dolgot. Én már úgyse tartogathatom sokáig, hát azt akarom, hogy legalább ne kerüljön akárki kezére. De tovább is van a dolog. Én eltévesztettem valamit akkoriban.
Tudom, mindenre emlékszem.
Azért merem előadni ezt a dolgot, mert tudom, hogy nem haragszol, hogy megbékéltél te is, mint én. Antóniát nekem kellett volna oltárhoz vezetni. De akkor azt hittem, hogy örökké fiatal maradok, és nem tudtam, hogy örökké csak az igazi szerelem tart. Mikor az esküvőtök volt, már akkor éreztem, hogy elveszett ember vagyok. Debrecenbe utaztam, hogy ne legyek itthon. Udvaroltam, sétáltam. De mikor hazamentem és leültem az ágyam szélére a szobámban, könnyezni kezdtem, mint egy gyerek.
Én kezdetben láttam mindent.
Mindent éreztem, hogy tudod, mi fűz engem Antóniához. Akármennyire szerettelek, tiszteltelek, és akármennyire éreztem, hogy gazember vagyok, ha mutatkozom, nem tudtam megállni, hogy távol maradjak. Ha az alakját láttam, ha az illatát éreztem, már napokra boldog voltam. Közben persze másoknak udvaroltam, színleg mindig szerelmes voltam, ideig, óráig, mulattam, adtam a jó kedvűt, mint régen. De ideben, barátom, egy este aztán megfogtam a kezét, mikor veletek vacsoráztam az Aranyrózsában. Azt mondtam neki, hogy gyerünk akárhová, gyerünk a világ végére, csak együtt lehessünk. Elfordult, azután egy évig nem szólt hozzám, egy szót sem. Másnap levelet kaptam tőle, ez volt az első és utolsó levele. Ott van a cipellő sarkában rejtve.
Hagyd.
Nem bánom, ha nem is olvasod el. Csak őrizd meg. Ezeket akartam visszaadni. Ezzel tartoztam.
Köszönöm, Camillo. Mindig ilyennek ismertelek.
Gyere máskor is. Még van tartozásom.
Tekintetes uram.
Na mi ez, fiam?
Tekintetes uram, olyan elhagyatottak vagyunk, mint a pusztai kútágas. Tekintetes uram, úgy élünk, mióta a másik háztól eljöttünk, mint a kutya. Én még csak kibírnám, de Camillo, tekintetes úr.
De hát mi a baj tulajdonképpen?
Sok baj van itt. Akármilyen szégyen, de én bevallom, hogy...
Na, fiam, ki vele? Senki se tudja meg.
Csak azt akarom, hogy Camillo úr 4 hónapja nem evett meleget.
Hogy mondod?
A tekintetes úr szalonnán, meg ilyesminél.
Szalonnán? Egy beteg?
A múltkor meg a késünk is elpattant. Valami kis ládikát feszegetett vele a tekintetes úr. Estére azután nem volt mivel a szalonnát tenni. Hát az ollóval ette Camillo úr, a kis ollóval, amelyikkel régebben a körmét nyesegette hosszúra meg hegyesre.
Hát a vendéglőből nem lehetne...
Lehetett. Ameddig lehetett. De most már az Aranyrózsában se írják fel.
Na jól van, fiam. Jól tetted, hogy szóltál. Spevák úr, önnek nem kötelessége ezt a kérésemet teljesíteni, mert nem irodai munkáról van szó.
Ó, kérem a lázadra.
Meg is tagadhatja, én előttem ugyanaz marad.
Tanácsos uram, ne tessék így megkínozni. Akármi legyen, ezer örömmel...
Hát nem nagy dolog az egész, csak... titokban szeretném tartani, azért kérettem önt. Tessék elmenni az aranyrózsa fogadóba, és ebédet rendelni. Betegnek való ételeket tessék rendelni, mert gyengélkedőnek lesz. Ugyanilyen legyen a vacsora is. Tessék, itt van 20 pengő. Fizesse ki előre egy hónapra.
Igenis. És kinek a számára lészen?
Az már mellékes dolog. Fő az, hogy jó legyen a koszt. Majd egy legény fog érte menni minden alkalommal. Holnaptól kezdve számít a dolog. Bort is rendel hozzá.
Hanem öreg barátom, ez a betyár rózsa alig hanem megbolondult. Vagy talán mégis akadt becsület a kocsmárosban is. Tegnap berántja a legényemet, azután azt kérdi, hogy miért nem visszük tőle az ebédet meg a vacsorát. Felírja a fogytán a vagyon, mert ő talán nem is érzi jól magát, ha nem hitelez nekem.
Na, ez derék. És mi történt?
Mi történt? Hát azóta hordatjuk a kosztot megint. Ha meggondolom, hogy sok szép ezrest ott hagytam nála, szinte nem is szégyellem. Hanem a levest még mindig szerecsendióval meg borssal főzi a betyá. Hanem én nem mondtam el mindent a múltkor. Pedig ez is tartozás. Úgy hiszem, őszintén folytathatom.
Folytass csak, barátom.
Hát szóval, egy évig nem beszéltem Antóniával. Akkor nyáron, emlékezhetsz rá, elutaztam Füredre, csak hogy felejteni tudjak, de nem ment sehogy sem. Visszajöttem. A kis erdőben azután véletlenül találkoztam vele, a gyerekeket vitte sétálni, akkor azt mondtam neki, hogy agyon lövöm magam az ablaka alatt, ha továbbra is néma marad. Megszólalt. Azt felelte, hogy beszélni fog velem, ha becsületemet adom, hogy ezt soha, soha sem teszem meg. Szavamat adtam. Később, mikor elment, meg tegnap is, de megbántam ezt az ígéretet. Úgy nézegettem azt a pisztolyt, mint a megváltót.
Én is itt maradtam, pedig nem ígértem.
Pedig éreztem, hogy nem gyűlöl, hogy...
Nagyon szeretett.
Sosem mondta. Egy szóval, egy tekintettel, egy kézszorítással sem. Nem éreztette. És mégis tudtam. De annál borzasztóbb volt a büszkesége. Én most gyónok neked, drága kedves barátom. Még a világ állani fog. Nem lesz többé ilyen asszony. A fegyvert nem fordítottam magam ellen, mert az ígéretem kötött. De moccanni se tudtam, olyan rabja lettem. Mikor farsankor a bálban találkoztunk, ugráltam, nevettem, táncoltam, nehogy megsejtsem valaki is akármit. De mikor szembe kerültem vele, és senki se látott, egyszerre megeredtek a könnyeim. A szám meg az arcom nevetett, de a könnyeim forrón hullottak. Csak állott szemközt velem. Azután ő is sírni kezdett, rémült arccal, remegve. Ez történt éjszaka akkor. Másnap reggelre pedig elvégezte. Egy szót sem szólt, hogy nekem se.
Mikor utolsó útjára kísérték Gömöri és tájai Putnoki Kamilla urat, kiderült, hogy egyetlen egy rokona sincsen. A koporsó után közvetlenül csak egy szolgalegény lépkedett zokogva, és kék kötényével törülgette a szemét. Három lépéssel utána sötét áradat hömpölygött. Látni lehetett Őz József büszke alakját is, amint elnéz a tömeg felett a szürke égbolt felé.
teremtette. Réken volt szerencsém, tanácsos uram, de tegnap nagyságottal álmodtam, és aki fel, én álmodozom. Azt meg is látok későbben. Teremtette felesetréfás? Önnek lásza van? Ön meghűlt? Ön ágyban fog maradni, vagy 2 hétig?
Uram, sejti-e, hogy mi bajom van?
Az nem könnyen megy. Tetszik tudni a diagnózis sok esetben az...
Sejti-e, hogy mi a bajom?
Azt hiszek, hogy... tűtőgyulladás kezdődik. Ön meghűlt a temetésen. A Camillo úr temetésén.
Lőv úr, én rosszat sejtek. A férjem szegény nagyon nyugtalan. Mondja meg, vallja be, ha nincs tisztában a dologgal, hiszen 3 gyermek atyáról van szó.
Asszonyom, ha nem bízik bennem, nyomban távozhatok. Csak azt mondhatom, csak arra figyelmeztethetem, hogy a kort én pátorkodom ismerni elejétől fogva. Vegye nyugodtan, félreismerhetetlen a dolog, a tütőgyulladás. Ez a rendes lefolyás. Csak figyelni kell, borogatni éjjelre.
Őz Józsefné kételkedő szívvel bár, de hűségesen követte az orvos utasításait. Mindazonáltal a beteg állapota nem javult. Őz úr tovább viaskodott lázálmaival. Az iratok, a régen elfeledett poros papírcsomók, amelyekre sohasem gondolt, megsokasodva, sokszorosan megfiacva lepték el az ágyát, és egyre omlottak a mennyezet felől, mint valamelyes zuhatag. Karjait hiába nyújtogatta, már moccanni sem tudott a sok papírostól, és kénytelen volt leláncolva, szinte agyonpréselve olvasni a vastag kötetek címírásait. Vásonkeői kontra Eősz, Eősz kontra Vásonkeői, et Zirci, et Ablánci. Oly erővel küzdött a rémképek ellen, hogy valójában csak nem lebukott az ágyról. Majd révedezve nézett a gyertyák lángjai felé, és hagymázas hangon kezdett beszélni.
Ha megállsz a 4 tornyú vár alatt, és délfelé nézel, amerre látsz, minden a miénk volt. Még nem késő, még visszakaphatod. De vigyázz, mert az Irciek keze messzire elér. Vigyázz a gyermekekre. A szekrényben sok mindent megtalálsz.
Asszonyom, legyen erős. Az ön férje nagyon beteg. Készüljön el a súlyos csapásra, de reményeit ne adja fel mégsem.
Ó, főorvos úr, milyen rettenetes ezt hallani.
Asszonyom, az orvos nehéz keresztet visel vállain, ha érző szíve van. Én érzem a kereszt nyomását, mert nemes és becsületes szívű igaz embert látok.
Uram, beszéljen világosabban.
Asszonyom, önnek bevallhatom, hogy végtelen fájdalmas tévedés történt. Egy kicsit későn tetszett hivatni. Lőv doktor, akit szeretnék kitiltani a városból, tüdőgyulladás ellen kezelte a férjét.
Holott?
Tifusza van, minden bizonnyal.
Következő napon, hogy Őz József szeme megszűnt gyermekei nevekedésében gyönyörködni, Józsáéknál nagy élénkség uralkodott. Összesereglettek közeli és távoli rokonok, egybegyűltek az ismerősök, a jó emberek, és miként egy ellentábor olyan kevés magaviseletet tanúsítottak.
Mindennek az a hölgy, az a boltos féle az oka. Egy ilyen ember hogy is választhatott így? Hogy is választhatta ezt a klepszidrát?
De kedves lelkem!
mégse ártjuk magunkat a dologba.
Pedig bele kell ártani magát mindenkinek, aki itt van.
Igen, Józsi a mi rokonunk volt, és mi temetjük el. Másnak senkinek sincs köze hozzá. Gyászos ház, és mindenki felénk fordul a részvétével. A gyermekekről pedig mi gondoskodunk, a vér hozzánk köti őket, és nem engedhetjük, hogy egy harmadik, akinek semmi köze az apróságokhoz vagy hozzánk, akármilyen sorsra juttassa őket.
Én pedig kijelentem, hogy az egyik gyermeket magamhoz veszem, örökbe fogadom, éppen olyan édes magzatomnak tartom mindenkor, mint a tulajdon két kis leányomat.
Hiszen tudtam, hogy megértitek szavamat. Lelkem, kedves lelkem, magára Karolint fogjuk rábízni. Viselje gondját, szeresse nagyon. Én meg majd Luizát hozom ide, legalább lesz megint egy kislányom.
Hát a fiúcska.
A fiúcska? A fiúcska jó helyen van nálam. Mindannyian, az egész család, amelynek tetszik ismeri tagjait egyenként is, igaz részvéttel gondol erre, asszonyom. A fájdalomból mi is kivettük részünket, és a helyzet minden bizonnyal az lehet, hogy versenyezhetnénk egymással könnyek tekintetében. Mi régen ismertük őt, és nemes szívet ismertünk meg benne.
A legnemesebb szív volt, akit a városban ismertem.
Ezek alapján, asszonyom, ön a megtört szívű özvegy sem mondhat az ellen szót, hogy Őz József barátunkat, testvérünket, szívből tisztelt rokonunkat a kökényesi kriptában akarjuk nyugalomra helyezni.
Hát, higgyel, hogy én akadályokat is gördíthetnék szándékuk elé, de belátom, hogy ez nem méltó az ő emlékéhez.
Igen.
Legyen úgy, ahogy önök kívánják.
Köszönöm. Még egy kérésem lenne, kedves rokon.
És pedig?
Jól tudjuk, hogy joga van mind a három gyermekhez, de mi mégis szeretnénk, ha az apróságok, akik vér szerint is rokonaink, hozzánk kerülnének. Ne essék ez zokon gyenge szívének. A gyermekek látogatni fogják, és amennyiben nem lesznek itt, soraikkal felkeresik.
Egészen bizonyos, hogy a gyermekek nem szeretnek engem. És maguktól is szívesen távoztak volna ebből a házból, ahol nem maradt semmi, csak a ridegség és egy csúv vénasszony. Ennél fogva tehát, amíg jónak látom, a leánygyermekeket átengedem nevelés végett.
De?
De a kisfiú nekem marad. Embert akarok belőle faragni.
Teljes tisztelettel vagyok az elhatározásra felül, de már úgy egyeztünk, hogy a gyermek nálam marad. A család bizalma is felém irányult.
Igen, de a fiú engem szeret. Erről az egyről tudom. A másik kettőt nem ismerhettem ki. De a fiúhoz ragaszkodom.
Kedves testvérem, olyan régóta nem láttalak, hogy el se tudom mondani. De azért nagyon sokat gondolok reátok. Vajon mit csinálsz? Mikor lefekszem este, az imádság után mindig azon töröm a fejemet, hogy miért nem lehetünk mi együtt hárman. Te, meg én, meg Antal. Nekem nagyon jó dolgom van. Nagymamáik nagyon jól vannak, csak szegény nagyapa betegeskedik. Antallal mindig találkozom az iskolában, és tegnap előtt meglátogattam a mostohánkat. Kérdezett utánad, és Antal is sokszor kérdezi, hogy hol vagy, és kért, hogy írjam meg neked, hogy mit csinál a brit, mert ő nagyon kíváncsi rá. Éppen ott volt a vékony lábú Perkinkó is, és panaszkodott Tónikára, mert nem tanul. Mindig az üzletben van, és leckét nem tanul. Én jól tanulok, hát te hogy tanulsz? Van-e ott iskola? A néni kezeit csókolom, és ölel szerető testvéred, Luisa.
Kedves Luisa, a brit nagyon jól van, csak itt nem szeretik nagyon, mert a szalomba nem szabad neki bejönni, és az ebédlőbe is, a hálószobába se. Én már sokszor sírtam miatta, de nem szóltam, mert a néni nagyon szigorú. Itt nincs iskola, csak egy kisasszony, aki tanítja a Lenkét meg a Gizikét. A Lenke meg a Gizike az én új testvéreim, de nem szeretem őket úgy, ahogy magukat szeretem. Brittet itt mindenkinél jobban szeretem. Itt a pusztán már elolvadt a hó, de még hideg van. Tónikát ölelem és csókoltatom a nagymamát is mindenkit. Tónika, ha lehet, küldjön cukrot. Szerető testvéred, Lina.
Kedves anyám, olyan régen nem láttuk egymást, de azért én nem felejtettem el. Én nagyon jól vagyok, és már 10 centit nőttem tavaly óta, de még többet is növök, mert magas akarok lenni. Olyan magas, mint apa volt. Hát, kedves anyám, hogy van? Én sokszor gondolok rája, mert itt nem nagyon jól vagyok. De Luisa írta, hogy mégis itt kell maradni. Hát én maradok. A kedves Burger bácsit nagyon sajnáltam. Nekem mindig cukrot adott, és nevetett, ha látott. Nagyon jó ember volt, és én sokat sírtam miatta, mert Tónika megírta, hogy már ő is meghalt. Nem is akartam hinni, de a bácsi is mondta, hogy meghalt a boltos rokonunk. Most már kié lesz a bolt? Azt hiszem, minden a kedves mamáé lesz, mert az örökség így szokott lenni. Ha meghal valaki, akkor a lányáé minden. Itt hallottam, hogy apa nagyon szegény ember volt, és nem hagyott semmit nekünk, csak éppen egy kis ezüstöt meg gyűrűt, amit az ujján viselt, azt a zöld színű gyűrűt. De azt is elvitte a Gyuri bácsi, és akkor hozza vissza, ha nagyok leszünk. A sapkát meg a ruhát nagyon szépen köszönöm, kezeit csókolom, és Tónikát ölelem, ha jól tanul. Lina.
Kedves gyermekem, valóban meglepett leveled, amelyből kitűnik mindenek előtt, hogy megtanultál tisztábban írni, malacokat nem ejtesz a papíroson, és végül, hogy gondolataid is vannak, bár kissé zűrzavarosak. Hidd el, kis leányom, igen nagy örömet szereztél nekem, hogy megemlékeztél csak nem 2 éves távollét után rólam is. Bizony szegény jó nagyatyád, az én drága és feledhetetlen atyám, az egyetlen igaz szív, amely szeretettel gondolt reám, kimúlt, jobb létre szenderült. Drága és feledhetetlen atyád elhunytát még a legkínzóbb fájdalommal éreztem, midőn ezen újabb csapás ért. Nagyon sokat szomorkodtam, de ha igaz, hogy te is őszintén sírtál, gyermekem, úgy némileg vigasztalva vagyok. Az örökséggel ne törődj, gyermekem, még ez idő szerint. Csak tanulj szorgalmasan, és igyekezzél művelt, fenkölt urinő lenni, mert egykoron szükséged lehet a műveltségre. Tónika most már jobban tanul, de még igen sokat kell neki szorgalmaskodnia. Sok esztendeig kell tanulni, fejlődni, hogy méltó legyen arra a polcra, amelyet én szántam neki. A leveleiddel gyakrabban is felkereshetsz. Sokkal gyakrabban, mint ahogy a Luisa szokott, akit elidegenítettek tőlem nagyanyádék. Pedig náluk is járt a halál angyala, náluk is gyász volt, és elvitte közülük a legderekabbat. De büszke fennhéjázásukat ez sem töré meg. Különben ezekhez még gyermek vagy, majd megérted később magadtól is. Az áldott szívű nénit és bácsit csókolom, téged pedig Isten kegyelmébe ajánlok, anyád.
Kedves testvérem, itt küldöm a mostohánk levelét. Nagyon szép levél, de nem értem, és a bácsi azt mondja, hogy egy kicsit zavaros. Azt nem értem én benne különösen, miért kell nekem a nagy műveltség, és hogy polcra emeli Tónikát. De talán te jobban érted, mert magasabb osztályban vagy, és talán megmagyarázza a Gyuri bácsi vagy a nagymama. Mit csinál az én drága és feledhetetlen nagyanyám? Írjon maga is, mert különben én sem írok. Szerető testvéred, Lina.
Hogy élt az özvegy? Kezdetben a gyermeknevelésének óhajtotta szentelni életét. Eme elhatározásáról különben világosan tanúskodnak jegyzetei, amelyeket élete naplójába írogatott. Míg egyszer, elunván a naplóírást, hozzányúlt a régi szekrény alján heverő iratokhoz. Eleinte idegenkedett a papírosoktól, amelyek köhögésre ingerlő port leheltek. Kibontott néhány gondosan átkötözött csomót, de ezekben csak egy régen húzódó pör, körmönfont leveleit találta. Ha az egyik fél latin mondatokra hivatkozott, a másik a paragrafusok egész tömegét vonultatta fel, és a kacskaringós mondatokból nem tudta kihámozni az özvegy a perpatvarokát. 3 nap múlva aztán ismét hozzáfogott a félredobott íráscsomók forgatásához. Néha megállott és eltűnődött a különös kifejezések értelmén. Mégis érezte, hogy miről van szó. és ha nem tudott megérteni mindent, nem sokára összerakta a múlt mozaikjának egy részét, mint ahogyan a gyermek összeállítja a képet a kockák oldalára mázolt figurákból. Tisztán látta, hogy itt egy vérlázító igazságtalanságról van szó. A hatalom, a gazdag és hazaáruló családok sora összefogott, hogy elrabolja egy tisztességes nemzetség birtokait. Az ivadékok ma is büszkén ülnek a rabolt birtokon, és kastélyaik ormán csillogva fényeskedik a régi címer. A befalazott kriptákban a régi nemzetség csontjai porladnak. Ezt a nagy igazságtalanságot nem lehet így hagyni.
Kedves mama, milyen öröm! Azt hittük, hogy egészen elfelejtett.
Ó, édes Istenem, hogy ezt megértük. Mindig mondtam én, hogy nem tud egészen elfelejteni.
Nem felejthetem el a férjem gyermekét és az ő legkedvesebb rokonát.
Á, milyen derék!
Búcsúzni jöttem. Talán örökre, talán nem.
Ó, hát talán eltetszik költözködni?
Igen. Igen, magasabb célok érdekében távoznom kell. Mert a fonalak, a nagy érdekszálak messze vezetnek. Egy távoli városba visznek, és ott fonódnak össze. De hiszem, hogy ez a gyenge asszonyi kéz megoldja a csomót, és akkor visszatérek.
Hát mégis hová tetszik költözni? Pestre? Ott lakik a fiam, a Gyuri is, ha emlékszik még rája.
Talán nem is tudják, kedves rokonaim, hogy a család, amelynek néhány év óta tagja vagyok én is, a legragyogóbb múltra tekinthet vissza. A történelem fényes lapjain gyakran találkozunk az ősök nevével. Ám de ez a fényes korszak leáldozott, és a késő unokák szegénységben élnek, szinte elfeledve és elhagyatva. Az én célom az, hogy az ősz család régi fényét helyreállítsam. Kötelességem ez, mert módomban áll, mert kezem közt vannak a bizonyítékok, és kötve is vagyok erre. Mert egy mindenkinél többre becsült férfi boldogult férjem parancsolt a halálos ágyán. Áttanulmányoztam az iratokat, megismertem a múltat. Nem lesz könnyű feladat, mert hatalmasok ellen küzdök. De azt hiszem, hogy lesz elég erőm és szívóságom. Mert eddig az életben úgysem csináltam semmit, nem voltam hasznára és örömére senkinek.
Ó, Istenként!
Te leányom, ne felejtsd el soha, hogy ki volt az édesapád. Ne feledd, hogy büszkén kell mindig reája és apáira gondolnod. Azért tehát arra figyelmeztetlek, gyermekem, hogy a rangodnak megfelelő műveltségre törekedjél. És azon kívül úgy látom, már megemlíthetem előtted, ne ajándékozzad a szívedet akárkinek.
Mama. Bizony ezt nem féltem, hogy itt maradt pártában. A múltkor éjjeli zenét kapott, hát képzelje lelkem, ez a gyerek.
Így van ez. János gróf is 14 éves menyasszonyt vezetett oltárhoz. És boldogan élt vele, dacára annak, hogy úgy rabolta a zárdából, mint ahogyan az ember virágot lop.
Melyik János gróf?
Melyik? Akinek a leánya az Ádám úr felesége lett. A családnak magva szakadt fiúágon, és így Ádám úr örökölte a János gróf vagyonát, minden földi kincsét, sok aranymaráját. Hiszen ennek a címerben is nyoma van, mert az alsó három csillag meg a kard a János gróf címeréből olvad bele. Ezt a címer pedig még Róbert Károly idejében adták, mikor Lajos király Olaszországba indult, és már ott lebegett a bandérium legelején.
Szabad?
Ó, drága nagymama.
Hát.
Bocsásson meg, kedves nagyanyuska.
Linácska. Hát mégis megszökött.
Igen, megszöktem. Mert már nem bírtam tovább.
De hiszen ez szörnyűség.
Hát hogy lehet az? Hát hogy tehettél ilyet, lelkecském? Miért nem írtál? Elmentünk volna.
Én írtam, de tovább már nem várhattam. Este hívott megint Elek bácsi. Hát én gondoltam, hogy eljövök. Akár gyalog is.
Emlékszik-e még reám?
Hogyne, kedves mama. Hiszen én írtam is magának.
Akkor hát írjon, kedves leányom, ezentúl is szorgalmasan. Én ugyanis elmegyek.
Másnap reggel néhány bútort küldött el Deborah a lányoknak, és levelet mellékelt a küldeményhez. Megírta, hogy Luisa vegye gondjaiba a csomagot, amely a diófa szekrény fiókjában van. Vegye gondjaiba, és vigyázzon rá, mert minden darabja drága emlék.
Hát, mégiscsak van szíve ennek a boltos leánynak. Add csak azt a kis fehér cipőt ide, Luizika. Szegény anyácskádé volt. Egy bálon elveszett a másik fele. Azután soha se került meg.
Hogy lehet az?
Úgyhogy elgurult. Leesett szegénykének a lábáról, azután vagy elvitte valaki, vagy a fotelek alá szaladt. Mindegy kis fehér egér, úgy eltűnt.
Antal gimnáziumi tanuló nem váltotta be a személyéhez fűzött reményeket. Az első év végén elbukott. A bácsi, a távoli rokon, akinek a gondjaira volt bízva a fiúcska, elkeseredve írogatta a leveleket nagymamának. Nem lehet tudni, hogy mi baja a gyereknek, annyi bizonyos, hogy valami bántja, kínozza és hallgataggá, mélázóvá teszi. Egészen biztos továbbá, hogy ismét megbukik.
Mi legyen szegénykéből, hiszen olyan gyenge feje van.
No, ismerem az ilyenfajta gyereket. Későn jön meg az értelmük, de azért okos, kitűnő férfiak válhatnak belőlük. Persze, a tanár urak ezt nem értik. Én úgy gondolom, lépjen kereskedői pályára, a munka nem szégyen. Olyan korszakot élünk, amely...
Mi következik még ezután? Hát, mi jöhet még? A Józsi fiacskájából boltos legyen. Istenem, ez a lány is férjhez adó lány lesz nem sokára.
Luisika!
Hát valami kis ékszert kellene ennek a gyereknek adni, hiszen ma holnap igazán nagy leány lesz. Nézd csak, Gyurikám! Nem lehetne egy pár gyűrűt elhozni ennek a kis leánynak?
Minek az? Hiszen az ifjúságot nem kell díszíteni, a legszebb ékszer, az arc rózsája.
Én szeretném.
Mert tulajdonképpen a törvénybe is ütközik. Amíg nagykorúak lesznek, illetve férjhez mennek, én felelek mindenért.
Hát csak nem gondolod, hogy követelni fogják rajtad?
Hát, egy kis bajon. Én az ékszerek egy részét elzálogosítottam.
Gondoltam. Ismerni kellett volna téged. És volt szíved? Volt szíved elvesztegetni az Őz Józsi gyűrűjét is?
Ne. A zöldköves pecsét gyűrű nem került hozzám. Becsület szavamra mondom.
Pista bácsi, ne legyen olyan szomorú. Magának valami nagyon nagy bánata van.
Van ám, de maga még nem érti azt.
Pista bácsi maga még nem látta a rózsáimat. Nézze, milyen szépek. Tessék választani. Melyik rózsa tetszik?
Amelyiket maga adja.
Tessék.
Igazán nagyszerű illata van. Hát ennyire szereti a rózsát.
Én borzasztóan szeretem.
Na hát akkor hozok én legközelebb egy pár olyat, amilyet még nem is látott. A grófi kertben olyanok vannak, hogy az csuda. Csütörtökön itt lesz a virág, abból oldhat egy pár tövet.
Csütörtök este halkan kopogtak a zsalugáteren. Luisa nem mozdult. Azt hitte, hogy az almafa száraz ága kopogtat az ablakon. Mikor megismétlődött a zaj, dobogó szívvel, kibontott hajjal lépett az ablakrácshoz.
Ki az?
Én vagyok. Luisa, itt vannak a rózsák.
Jaj, hogy háláljam meg ezt Pista bácsi?
Ne hívjon ezentúl Pista bácsinak.
Mivel lehetnék szolgálatjára, kisasszony?
Mindjárt kérem, csak ezt a csomagot kibontom. Tessék.
Ennyi. Hát a párja hol van?
Hát elveszett.
Na-na, az ugyan régen lehetett. Ha nem csal a szemem, 15 éve is az.
Igen.
Régi munka. Igazi jó munka. Ma már nem csinálnak ilyet a legények. De mi történjék vele? Talán mintának tetszett hozni, hogy ilyet csináljunk?
Ha megtetszene tudni csinálni a párját.
Uh-huh, a párját. Hogy meg tudjuk-e csinálni? Legyen nyugodt a kisasszony.
4 hét múlva vidáman zengett a muzsika az Aranyrózsa tánc termében. Oly vidáman, hogy Luisa kisasszony csak nem sírni kezdett, mikor fehér cipellőiben belibegett. Összeszorult szívvel folyton arra gondolt, hogy itt táncolt az édesanyja is, ezek között a falak között. Finom kis cipője ezen a parketten lépett táncra, és itt veszett el a fehér topán, amely most az ő lábán viszkélkedik. Már egész udvar volt körülötte. Olcsó kis legyezőjét ketten is cipelték. Szellemességekkel 4 is traktálták. Táncokért 50 ifjú ember ostromolta. Mikor megpillantotta a túlsó sarokban Torkos úr karcsú alakját. Összefont karakkal állott a mezők és erdők barátja, és Luisa kisasszony nézte. Pár perc múlva már ott állott előtte az ifjú, és az udvartartás nem sokára feloszlott. Szembeállottak egymással, táncoltak, mosolyogtak, de egy szót sem szóltak. Végre Luisa kisasszony kezdte meg.
Nagyon jól táncol, kedves Pista.
Én? De hogy is táncolok. Csak úgy rakosgatom a lábamat. Putnoki Kamilló tudott igazán táncolni. Nem is lesz olyan táncos, többé sohase.
Szegény Kamilló urat ismertem. Szép ember lehetett.
Meghiszem azt. A legszebb férfi az egész megyében. Luisika, tudja, hogy kiért sorvadt el szegény Kamilló?
Nem én.
Ha nem tudja, megmondom. Úgyis megtudná másoktól. Hát legalább. A maga édesanyjáért. A szép Józsa Antóniáért.
Ezen aztán úgy elgondolkoztak, hogy szinte megálltak tánc közben. Hogy ez a szégyen ne érje őket, leültek szépen egymás mellé, és ismét nem szóltak semmit sem. De nem sokáig hallgathatták egymás lélegzését. Egymás után jöttek a gavallérok, és Luisa kisasszonyt elragadták lépten nyomon. A báli forgatag elválasztotta őket egymástól. Hajnal felé észrevette, hogy az erdő és mező barátja kivált a táncolók közül, és ismét őt figyeli. Egy vég nélküli valcernál azután valami egészen furcsa dolog történt. Az egyik cipellője, éppen az, amelynek minden sikerét tulajdonította, a drága emlék, melyet anyjától örökölt, hűtlen lett hozzá, és lesiklott a lábáról. Futott a fényes parketten a táncolók között, mint egy fehér egér, azután eltűnt. Eltűnt nyomtalanul, mintha a föld nyerte volna el. Keresték sokáig. De mivel nem találták, szégyenkezve szomorúan eltávozott Luisa kisasszony a bálból. Már csilingelt a szán az ablak alatt, mikor felébredt. A takaróján sárga rózsák nyíltak, nagymama pedig mosolyogva adott át neki egy kis levelet. Torkos úr írta.
Kedves Luisa, hajnalban én találtam meg a cipellőjét, nem fogom visszaadni sohasem.
Ez alatt az év alatt sokszor megfordult Karolina kisasszony a városban. A házra kerestek vevőt, és nagymama elintézetlen ügyeit kellett elsimítani. A gyászos ruha olyan jól illett karcsú termetéhez, finom arcocskájához, hogy mindenki utána fordult, ha az utcán végig haladt. Alig volt útja, ahol nem akadt kísérője. Ezek között a hűséges emberek között leghűségesebb volt a monoklis gróf, aki árnyékul szegődött az ifjú hölgy mellé. Virágok és bombonok özenét öntette a lábához. De Karolina kisasszony csak mosolygott rajta.
Őszre végezek. Őszre végem van, ha nem tekint reám.
Hát mitől lesz vége?
Minden éjjel mulatok a huszárokkal, mert aludni úgy sem tudok.
Ugyan-ugyan. Ne búsuljon olyan nagyon neki. Nézze azt a szegény embert. A búsulás áldozata.
Hát ki légyen az a szegény ember?
Azt a szegény embert Perkinkónak hívják. Iskolamester volt valaha. Engem is tanított. De már akkor láttam, hogy nincs rendben valami. Nagyon mulatságos ember volt, de gyűlölte a gyermekeket.
Kezeit csókolom, hát mit akar velem csinálni? Meddig akar kínozni? 3 hete nem láttam, és hiába küldözgetem a leveleimet is.
Hát azokat tényleg hiába küldözgeti. Majd csak akkor küldjön nekem levelet, ha megígértem, hogy válaszolni
fogok. Rettenetes elszántság, hiszen mi közöttünk még szociális formákban sincsen különbség. Úgy hallottam, hogy Báró kisasszony, a kedves papája,
A kedves papám lemondott erről a címről. Mert belátta, hogy nem illik olyan embernek, aki délelőtt poros hivatalba jár, délután meg otthon dolgozik. Azt hangoztatta mindig, hogy polgárember. De persze nem tudta mindenben utánozni a polgárokat. Büszke volt és zárkózott. Hozzáférhetetlenül zárkózott férfi. De mi másként nevelkedtünk, mint ő. A néném most megy férjhez egy nagyon egyszerű szegény emberhez. A gróf úr nagybácsiánál gazdatiszt. Látja azt a boltot? Nos hát, annak az üzletvezetője az én öcsém. Büszkék vagyunk rá mindnyájan, mert mások ilyenkorban még tánciskolába járnak. És én... Hát ne vegyes értésnek.
Igen.
Én is jobban örülök, ha egy egyszerűbb embert látok magam körül.
Na de kérem, Karolina, maga rossz hiszemű velem szemben. Hiszen én sohasem közeledtem magához úgy. Az én szándékaim a legtisztességesebbek, semmi sincsen kizárva.
Hogy például megkéri a kezemet?
Igen, hogy megkérem.
Isten vele, gróf úr. Majd holnap tovább bolondítjuk egymást.
A bölcső mellett fehér otthoni ruhában üldögélt Luisa. Arra gondolt, hogy már másfél esztendeje élnek itt, távol a világtól, boldogan és olyan békességben, ahogyan két ember talán nem is élhetett sohasem. És e két esztendő alatt egyszer sem gondolt a sárgaház egykori lakosára, a sápadt és lenge, légiesen könnyű léptű Debora kisasszonyra. Néhány zavaros levelét, elborult írását olvasta neki, de nem tudta megfogni a lelkét. A ház elé kocsi gördült, és néhány perc múlva bedugta a homályos szobába piros arcát Torkos úr.
Psst, alszik.
Még nem is beszélgettünk arról, hogy mi lesz belőle. Ebből ember lesz, ezt nem neveljük a más szolgájának. Luisa, ebből ember csinál.
Igen. Ha igaz, hogy a szerencse jegyében született, akkor ő maga csinál magának helyet.
A mi családjaink elfelejtkeztek egy pillanatra magukról. Így el, Luisa, elfelejtkeztek. Az én nagyapám jó barátja volt még a grófoknak. Az apám félig meddig már szolgálta, engem meg odaadtak szolgálatba.
Apa is szolgált.
Igen, de ez a kisfiú szabad ember lesz. Ebből mérnököt vagy orvost faragunk. Luisa, dr. Torkos József köz- és váltóügyvéd.
Vacsoránál megjött a lovas legény, aki a postát szokta behordani.
Ez a mostohánk írása.
Igen. Leányom, gyorsan segítsetek rajtam, mert a nagykutyák nyomomban vannak, és méreg és tőr el van készítve számomra. Csak röviden írok, nem tudom, nem fogják el a levelemet. Mentsetek meg, mert nincs nap fejbőr lehúzás nélkül. Itt járnak az ablakom alatt a fekete kutyák. Hallom a lábuk dobogását. Jöjjetek szerencsétlen anyátokért.
Szegény. El kellene menni érte.
A városban, az állomáson összetalálkoztak a derék báránya Dorján úrral.
Ó, milyen kedves találkozás. Hallottam, hogy milyen remek kisfia van. Ma most már élek az alkalommal, én is megnézem. Jaj, de aranyos kis gyerek. Hát valami örvendetes újságot tudnak-e?
Tudunk bizony. Ha ugye nem tetszett még hallani, Karolina jegyben jár. Tegnap este volt az eljegyzés.
A monoklis gróf?
Dehogy, egy mérnek az ármentesítőtől. Nagyon boldogok.
Hát aztán?
Aztán? Hogy Martin úr már egy fél éve nyomja az ágyat, az én kisöcsém egészen átveszi a régi fűszeresboltot. Vasárnapra már kim lesz a neve is.
Na ez derék. Hely, ha szegény Józsi barátom láthatná. Istenem, de furcsa is a világ. Hanem az a nagy dezentor, az öreg legény, a javíthatatlan gavallér hol van? Az én Gyurimról nem hallottam semmit már nagyon régen.
Józsa Gyuri, itthon van megint. Mm. Antal megfogadta könyvelőnek a boltba. Tetszene csak látni, hogy egzecíroztatja az a gyerek, talán még embert is farag belőle.
Ó, nem lehet az, nem olyan fából van faragva.
Öreg, földszintes, zöldre festett ház előtt állott meg a kocsi. Ráncos képű, pupos cseléd ült a kapukövön.
Mondja csak, lelkem, itt lakik Őz Józsefné?
Ott lakik, de nem lehet hozzá bemenni. Már egy nap óta bezárkózott. Sokszor szokott így, mert nagyon sok dolga van a papírosokkal, amit el akarnak venni tőle. Háromszor is leír egyet-egyet, aztán elássuk ketten, mert én vagyok a cselédje.
Sötétség és nehéz szag feküdt a legbelső szobában. Lújza lerántotta a függönyöket és kitárta az ablaktáblákat. És akkor a délutáni napsütés teljes világossága terült a bús szobára. A szomorú ember özvegye az ágyán, kibontatlan ágyán feküdt, teljesen felöltözve. Sovány karjait, hosszú csontos ujjait összefonta görcsösen a mellé. A karjai között aszott keblén a papírok, okmányok garmadája feküdt. Szemei hunyva voltak, de az arcán a rémület ült még most is. Ébrezgették, de nem mozdult többé. Ébrezgették, és a rémületet még a meleg napsugár sem tüntette el arcáról. De a napfényben, a sárga sugárban megcsillant fehér ujjain egy nehéz, vastag aranygyűrű. Zöld köve úgy élt a világosság özönében, mint a pázsit a tavaszi réte. Harmadnap a temetés reggelén levél érkezett a városból. Karolina írta, hogy a bolt megnyílt, Tónika neve alatt. Az első nap gyönyörűen sikerült, még Gyuri is árult. Egyébként nagyon haragszanak reája, mert elkártyázta, eldáridózta az egész fizetését. De Tónika majd segít ezen is. Csak naponként ad neki zseppénzt.
Gyuri bácsit is megvádolták azzal a gyűrűvel.
Hát most mi lesz vele?
Nem vehetjük el tőle. Eltemetjük a gyűrűvel együtt. Úgyis hiába való. A mi fiunknak nem lesz szüksége rá.
Zöldköves gyűrű. Török Gyula regényét rádióra alkalmazta Fejérvári Győző. A második befejező rész hangzott el. A szereposztás a következő volt. Az író Mádi Szabó Gábor, Őz József, Kertész Péter, Putnoki Kamilló, Kautsky József, legény Patasi Tibor, Spevák Tilla Tilla, Lőv doktor Gellei Kornél, Debora Bence Ilona, főorvos Kéri Gyula, Ocsovszkiné Zolnai Zsuzsa, nagymama Tolnai Klári, nagypapa Harkányi Ödön, Józsa György Busz Gyula, Lina Farkas Zsuzsa, Luisa Császár Angéla, Torkos Péter Nagy Gábor, Bárány Pataki Jenő, Púpos Majlát Mária, Cipész Solti Bertalan, Monoklis Gróf Benedek Miklós. A felvételt Varga Károly és Hornyák György készítette, zenei munkatárs Trost Margit, a rendező munkatársa Tolnai Ildikó és Berecki Sándor, szerkesztő Dorogi Zsigmond. Rendezte Pós Sándor.
A hangfelvétel 1988-ban készült. A Rádiószínház műsorában legközelebb holnap 20 óra 10 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.